A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 156. dicséretet énekeljük fennállva. 156. dicséretünk így kezdődik, Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Dániel próféta könyvének 10. fejezetében.
Círusznak, Perzsa királyának 3. esztendejében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveznek. Igaz ez a kijelentés, és nagy háborúról szól. Ő megértette a kijelentést, és így megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 teljes hétig. Kívánatos ételt nem ettem, húst és bort sem vettem a számba, és olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt az a 3 hét. Az első hónap 24. napján a nagy folyam a Hidekkel partján voltam. Föltekintettem, és egy férfit láttam gyolcsruhába öltözve, derekán színarany övvel. Teste olyan volt, mint a drága kő, arca olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő fáklyák. Karja és lába, mint a csillogó réz, és ahogy beszélt, a hangja olyan volt, mint a sokaság zúgása. De csak én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Egyedül hagytak engem. És akkor láttam ezt a nagy látomást. Semmi erő sem maradt bennem, arcom eltorzult, és nem tudtam erőre kapni. Hallottam beszédének hangját. És amikor hallottam a hangját, ahogy beszélt, ájultan arccal a földre borultam. Ekkor egy kéz érintett meg engem, és fölsegített a térdemre és a tenyeremre. Azt mondta nekem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket neked mondok, és állj föl, mert most hozzád küldettem. Amikor ezeket a szavakat mondta nekem, reszketve felálltam. Azt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet a dolgok megértésére adtad, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta szavaidat, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsia fejedelme ellenállt nekem 21 napig. És íme Mihály, egyike a legelőkelőbb fejedelmeknek, segítségemre jött, és ott hagytam őt a perzsa királyoknál. Azért jöttem tehát, hogy tudtodra adjam, ami az utolsó időkben a te népedre következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Amikor ezeket a szavakat mondta nekem, arcom a föld felé fordítottam, és megnémultam. És íme az, akinek olyan alakja volt, mint az emberfiának, megérintette az ajkamat. Ekkor kinyitottam a számat, és megszólaltam. Azt mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt úgy elfogott a fájdalom, hogy semmi erő sem maradt bennem. De hogyan is beszélhetne uramnak ez a szolgája az én urammal? Hiszen azóta sincs erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett engem, az az emberhez hasonló lény, és megerősített engem. Azt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy bátor és erős. És amint szólt hozzám, megerősödtem, és azt mondtam, szólj, uram, mert megerősítettél engem. Ő azt mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? Most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha végzek, Görögország fejedelme jön. De megjelentem neked azt, ami föl van jegyezve, az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellenében, csak Mihály, a ti fejedelmetek. Gyertek-e, testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy jöhetünk most is hozzád, hogy szólj hozzánk, ahogy Dánielhez is szóltál. Bocsáss meg, hogy sokszor nem alázzuk meg, és nem sanyargatjuk meg magunkat, hogy halljuk a te szódat. És sokszor kemény szavakat kell szóljál hozzánk, ítéletes igéket, hogy mi is földre borulhassunk, és neked adhassunk dicsőséget. De köszönjük, hogy te nem bűneink szerint ítélsz, és hogy meghallgatod a mi imádságainkat, ha alázatos szívvel jövünk eléd. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy minket is felbátoríthass, hogy ne féljünk, hogy békességbe legyünk, hogy bármilyen is körülöttünk a világ, bármilyenek is a körülmények, hadd tudjunk rád tekinteni, aki minden körülmények között Isten vagy, és te uralkodsz. Kérünk, most is szólj hozzánk, hogy a te igéd bármennyire is keményen hangzik, de életre és kegyelemre legyen számunkra most is. Kérünk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, és hogy valóban legyen fülünk, szívünk a hallásra nekünk is. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János apostol első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetés előtt a 463. dicséretünk második versét énekeljük. Kedves testvéreim, Istenünk szent lelkének az üzenete megírva található a felolvasott profétai szakaszból, közelebbről Dániel proféta 10. fejezetéből a 12. vers. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Kedves testvéreim, ha azt nézzük, hogy is szólt az ige az elmúlt vasárnap, akkor ott csodálatos kijelentések voltak a messiásról, amit hallott Dániel, és közben azt látjuk itt a fejezet elején, hogy telik az idő. Évek, Círus Perza király uralkodásának 3. évében járunk. Az előző fejezet még Dáriusz király uralkodása idején játszódott, tehát 2 éve már, hogy a zsidók a fogságból engedélyt kaptak a hazatérésre, és arra, hogy felépítsék a jeruzsálemi templomot. Krónikák 2. könyve így tudósít minket erről. És Círus Perza király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindította Círus Perza király lelkét, és ő kihirdette egész birodalmában, élő szóval és írásban is mondván, így szól Círus, a perzsa király. Az Úr, a mennynek Istene, e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdába van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr az ő Istene, és menjen fel. Tehát nagy remények, azonban nagyon kevés zsidó kerekedett fel, hogy visszatérjen hazájába. Nem vállalják ezt az utat, nem vállalják azt, hogy a biztos kényelmet odahagyják a bizonytalanra. Nagyon úgy látszik, hogy a fogságot is meg lehet szokni. Miért is mennének el Babilonból, amikor itt kényelmes életük van? És akik visszatértek, az a maroknyi csapat is számtalan nehézséggel, akadállyal találták magukat szembe. Nagyon kemény munka volt az újjáépítés. Esdrás, Nehémiás könyvéből is olvashatunk róla. Küzdeni kellett számtalan ellenerővel, samaritánusokkal, akik bevádolták őket az uralkodónál, de azokkal a saját népe beliekkel is, akik először a saját házukat, kényelmüket akarták ott is megteremteni, és nem törődtek a közös szükségletekkel. Megakad az építkezés is, mert Círus a vádak miatt nem engedélyezi azt tovább. Szépítők belefáradnak. Elfogy a hitük, a lelkesedésük. Nagyon sok jó elindult, de hogyan tovább? Mi lesz tovább? Az előző fejezetből még Dániel hallhatta azt a drága ígéretet Gábriel angyaltól, hogy el fog jönni a Messiás, beteljesednek az ígéretek, de ugyanakkor azt is hallania kellett, hogy a Messiást éppen a saját népe fogja elutasítani. Tehát Dánielt úgy találjuk itt a fejezet elején, mint aki gyászba van és nem érti, ami a földön történik. Olyan sokat várt ő már az ígéretek beteljesedésére, és itt van mindez a kapuban, vagy mégsem. Mi lesz még, amit neki el kell szenvednie? Háborúságok, harcok, újabb hódítók, újabb uralkodók, akik csak eltiporják egymást, és Dániel már 70 éve a fogságban van, eddig őrzi szívében a reménységet, de most mi van? Rá nehezedik itt a felelősség, népe sorsa, saját élete. Földi történéseink már csak ilyenek a bűneset óta, mint amivel Dániel is szembesült. Mert mi emberek elég nagy káoszt csináltunk magunk körül. Naponta hallunk háborúkról, földrengésektől, terrorista támadásokról, amik egyre közelebb vannak hozzánk. Naponta jönnek a hírek, a számuk, hogy hány beteg van kórházba, lélegeztetőgépen, mennyi volt éppen tegnapi nap a halottaknak a száma. És már elég régóta tart ez a számadás, és emberileg nem látjuk a végét. Ígéretek meg számítgatások vannak, mármint nagyon emberi számítgatások, de azok mindig is így működtek, hiszen a hatalom így működik. És még nagyobb súlyos nehezednek ránk ezek a hírek, amikor a közelünkbe történik valami, vagy velünk történik valami, vagy szeretteinkkel, vagy testvéreink is benne vannak és megbetegednek. Mit tehetünk mi? Mit kellene tennünk az Isten szerint? Hogyan tudjuk magunkat megóvni és felvértezni? Ugye vannak hírek, hogy mit tehetünk, hogy hordjunk maszkot, és az újabb zsinati körlevél arról számolt be, hogy már itt a templomba se üljenek egymás mellett a családtagok se, hogy óvjuk egymást. De mit tehet tényleg a hívő ember? És olyan jó, hogy itt van ez az ige, ez a 10. fejezet is, és megnézhetjük először, hogy mit tesz Dániel, és aztán legfőképpen betekinthetünk a mennybe, hogy mit tesz az Isten és az ő angyalai. Először is nézzük meg a lekciónknak az igéjét. Azokban a napokban én Dániel gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, amíg el nem telt a 3 hét. Majd megtudjuk az angyaltól, aki érkezik hozzá, hogy Dániel komolyan rászánta magát a dolgok megértésére, megalázkodott Istene előtt, 3 hétig ott van, imádságban, bőtben. Hogy ekkor mit mondott ő az Istennek, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ott van a szívében a végtelen szomorúság, fájdalom, és nem tudja elfogadni, ami történik, viszont azt tudja nagyon pontosan, hogy kihez menjen a szomorúságával és kérdéseivel. Hiszen Isten az egyedül, aki neki ezekre a kérdésekre igazi választ tud adni, és aki tud igazi reménységet adni a szívébe. Dániel tehát odaszánja magát az imádságra és a bőtre. Ez az odaszánás egyrészt az idejének az odaszánása. 3 hétig ott van az Isten színe előtt. Másrészt az ő egész lényének, gondolatainak, akaratának, mindennek az odaszánása. Az időnket sem könnyű sokszor odaszánni az Istennek. Sokszor úgy tűnik, hogy csak kiszakítjuk az időt, mert annyi teendőnk, futnivalónk van, sürgős és fontos tennivalók. Pedig jól tudhatjuk Jézus szavaiból, hogy egy a szükséges. Jézus ezt mondja Mártának, aki nem tud leülni a lábai elé és hallgatni a szavait. De amire akarjuk, többnyire arra adjuk az időnket és a figyelmünket is. Nagyon tetszik nekem az igének a szóhasználata, bármelyik fordításba is nézzük, hogy Dániel erre rászánta, odaszánta magát. És ez nem egy pillanatnak a döntése. Nagyon nem mindegy az, hogy mire szánjuk oda magunkat, és az időnket sem. Valljuk be, hogy sokszor hiába valóságra szánjuk oda magunkat. Az, hogy odaszánom magamat valaminek a megértésére, az azt is jelenti, hogy közben elengedem a saját elképzeléseimet, hogy megszabadulok attól, amit én igaznak és jónak gondolok, és közben csendben, alázattal várom, hogy az Isten szóljon hozzám. Ő jelentse ki az igazságot. Sokszor a csendünkben is saját szívünk zakatol, vágyaink, elvárásaink, és nagyon erősnek gondoljuk ebben magunkat. Sok zavaró tényező van, ami gátolja az Isten szavának, az igének a helyes megértését. Tehát amikor beülünk ide a templomba, vagy kézbe veszük az Isten igéjét, mert tudakozzuk belőle az ő akaratát, ezt tegyük úgy, hogy szabadok vagyunk a megértésre, hogy odaszánjuk magunkat a megértésre. Magamat gyakran azon kapom, hogy ebben felületes vagyok. Nem hagyok igazán időt a csendességre, vagy nem adom oda teljesen magamat rá. Egy-egy ige szakaszt átfutok, gondolván azt, hogy hát én ezt már jól ismerem, sokszor olvastam, mi újat mondhat még belőle az Isten, pedig ő mondhat. És lehet, hogy az ige kijelentéseit, a mostanit, amit mára mond nekünk az Isten, nem egy csendtintésre fogom megérteni. Calvin János ezt így fogalmazza. Végül a testi beállítottságunkat teljes mértékben semmivé kell tennünk, mert igazi taníthatóság csak akkor lesz bennünk, ha minden érzékünket teljességgel megöldököljük. Nekünk ugyanis mindig emlékeznünk kell arra, hogy mennyire ellenségesek a természetes gondolataink Isten akaratával. Azt gondolom, hogy ez Calvin óta sem változott, ilyen a mi emberi természetünk. És Dániel tusakodik a megértésért. Harcol az Isten előtt, és kész magát megalázni, és félretenni ezért mindent, evést, ivást, földi élvezeteket. Hogyan vagyunk mi ezzel? Ismerjük-e a hitnek ezt a harcát, az ima harcot, az Isten előtti tusakodást egyedül, vagy testvérek közösségében? Jézus is erre utal a tanítványoknak egy történetben, amikor a tanítványok értetlenkednek, hogy nekünk miért nem sikerül az, ami neked, és Jézus azt mondja, hogy ez a fajta nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. A mostani időnkben azt gondolom, hogy igen nagy szükség van ennek a gyakorlására. Nem hiába mondja az Úr, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért. Tartassanak könyörgések családunkért, védelemért, gyógyulásért, gyülekezeteinkért, egyházunkért, országunkért. Folytathatnám a sort, de tegye meg ezt inkább bennünk a lélek, hogyha odaszántuk magunkat és az időnket az imádságra. És azt látjuk, hogy miközben Dániel harcol itt a földön, imádságban, érkezik a mennyei követ. És amikor megérkezik ez a mennyei követ Dánielt, nem valami béke és nyugalom fogja el, hogy emberileg ezt gondolnánk, hogy ott van az Isten, és akkor most már teljes Dánielnek a nyugalma, hanem hogy éppen, hogy nem, hanem félelem, rémület fogja el, mert félelmetes az Isten közelsége, és letaglózó a bűnös embernek a szent közelébe lenni. A Dániellel levő férfiak is elfutnak, egyedül ő marad. Az Ószövetségben több ilyen Istennel való találkozást is láthatunk, és mindig valami hasonlót éltek meg Isten emberei. Mózest arra kérte a nép, hogy csak ő menjen az Isten közelébe, és ő majd továbbítja az Úr szavát. Íme Istenünk az Úr megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát. Hangját is hallottuk a tűzből. A mai napon láttuk, hogy életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá. De most miért halljunk meg? Hiszen megemész bennünket ez a nagy tűz. Ha még tovább hallgatjuk Istenünknek az Úrnak szavát, akkor meghalunk. Mert van-e olyan ember, aki ha hallotta az élő Isten szavát a tűzből beszélni, úgy, mint mi, életbe maradt? Csak te menj oda és hallgasd meg mindazt, amit Istenünk az Úr mond. Azután te mondd el nekünk mindazt. Mi pedig meghallgatjuk és megtesszük azt. Vagy Simon Péter is ezt mondja, amikor először átéli Jézusnak a hatalmát ott a halászat után, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Dániel látja egyedül az angyalt, de ő is erőtlenül gyengévé lesz, szinte elájul. Abba marad a szava, megnémul. És valahol itt már nincs is szükség az ő szavaira, hiszen az Isten pontosan tudja, mi van az ember szívében. Dániel arccal a földre esik, tehát nem hanyat vágódik, hanem előre esik, és az angyal keze, Isten érintése éleszti újjá, és emeli fel, állítja talpra. Olyan szépen meg lehet figyelni ebben a fejezetben, hogy hogyan is történik ez, háromszor érinti az angyal, hogy az első érintés után már fel tud állni, a második érintés az ajkát érinti, és már beszélni is tud, a harmadik érintés után Dániel pedig erőre kap. Igazából mi csak az Isten közelében éljük ezt meg, hogy igazi megerősítést kapunk, ami már nem a mi emberi erőnk, nem a mi véges emberi erőnk, hanem a Szentléleknek az ereje. És készé tesz bennünket arra, hogy oda tudjunk fordulni az Isten felé tiszta szívvel, és hogy megértsük Isten kijelentéseit. Dániel a végén ezt tudja mondani, hogy szóljon az én Uram, mert megerősítettél engem. És amikor ott van az angyal enged Dánielnek betekintést a mennybe, és általa mi is betekinthetünk most az Isten országába. Minden, ami itt a földön van, először a mennyben dőlt el, és ott kezdődött el. Azt mondja az ige, hogy a láthatók minden, mi magunk is, a láthatatlanokból álltak elő. Az Isten szól, és az megtörténik. De mi oda be nem láthatunk testi szemeinkkel, és nem idézhetjük meg a mennyeieket emberi praktikákkal. Ez a láthatatlan világ. Minden kornak megvoltak erre a maga elképzelései, hogy hol van, meg hogy jutunk oda, meg milyen. Az Isten igéjének az összessége úgy tanít róla, hogy nem a láthatók fölött van, elkülönítve valahol messzeségben, hanem itt van velünk egyidejűleg és együtt. Most is itt van a templomban. Ha Istennek úgy tetszik, akkor valamit láthatunk és érezhetünk belőle. De csak annyit, és csak úgy, ahogy ő megengedi. És a Szentíráson keresztül is fellebben a függöny, és tudhatunk a láthatatlan világról, és arról a küzdelemről, ami ott zajlik. Ott is az egyedüli élő Isten, a szuverén Úr. Ezt ne felejtsük el sohasem. A Szent Háromság egy örök Isten. Ő teremtette ott is az élő lényeket, az angyalokat, mindegyiket. Isten szolgáló küldöttei ők. A zsidókhoz írott levélben ezt olvassuk róluk, avagy nem szolgáló lelkek mindazok elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Itt is egy ilyen angyal jelenik meg Dánielnek, egy gyolcsruhába öltözött férfi, akinek színaran ő volt a derekán, teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák, karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint a tömeg zúgása. Pontosan nem tudjuk, hogy itt újra Gábrielt látta. Az írás magyarázók sokkal inkább azt tartják, hogy Jézusról van itt is szó, mint ahogyan János apostolnak is megjelent Patmosz szigetén. Meg lehet, hogy maga az Úr Jézus Krisztus jött itt Dánielhez, a kedves férfiúhoz. Aztán az igéből ismerjük a másik oldalt is, hogy a sátán is egy ilyen angyal volt, aki fellázadt Isten ellen. Nem egyenrangú az Istennel, soha nem volt egyenrangú, alá van vetve. És az a célja, hogy elszakítsa az embert Istentől, hogy tévtanokat szőjön, ha lehet elhitesse még a választottakat is. Szerte jár itt a földön keresve, kit nyeljen el, mint valami ordító oroszlán. És itt látjuk azt, hogy mi van a földi harcaink mögött. Az angyal valakivel 21 napig küzdött, míg Dánielhez érkezett, ugye pont addig, amíg Dániel itt a földön imádkozott. Tehát ebből is látszódik az, hogy ami az égben történik, az hat ki a mi földi életünkre. Tehát nem politikusok, nem földi kis és nagy hatalmasságok döntik el, hogy mi történik itt a földön, hanem a mennyben dől el. Jobb életében is ezt látjuk. Ugye úgy kezdődik a könyve, hogy fellebben a fátyol, és belátunk a mennybe. Halljuk az égi párbeszédet Isten és a sátán között, és halljuk azt is, hogy a sátán kikéri Jóbot, és az Isten enged neki. És azután történnek meg vele a csapások, rajta és családján itt a földön. És itt is először hadakozás van az égben, hogy egyáltalán eljusson Dánielhez a kijelentés. És a mennyei követ azért nem érkezhetett meg hamarabb a válasszal, mert egy démon ellene állt neki. Ezek szerint erre van hatalma. Isten már az első napon elküldte a választ erre a földre, de az angyalt feltartóztatták. Gondoljunk erre, amikor úgy érezzük, hogy az Isten késik valamivel az életünkbe. Késik a válasza, és mi csak várunk, és nehezedik a helyzet, nem jön a segítségünkre. Biztos, hogy elindult az első pillanattól kezdve. És jó nekünk várni, és megadással lenni mindig az Úr szabadításáig. És közben hihetjük azt, hogy az Úr maga harcol értünk, és arat teljes diadalt, és megrontja a sátánt lábaink alatt hamar. Ezt nem én mondom, ezek Istennek az ígéretei. És ott van még mellette Mihály arkangyal is, aki segíti az Úr ügyét a mennyben. Neve azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Róla szó van még Júdás levelében, és a Jelenések könyvében is. És annyit tudunk róla, hogy ő Izrael mögött levő mennyei fejedelem, tehát az az angyal, az az arkangyal, aki különösen is védi Istennek a népét. És gondoljunk bele, hogy Dánielnek milyen nagy erősítés, vigasztalás lehetett ez a tény, hogy van népének egy védő angyala ott a mennyei világban. És milyen nagy vigasztalás lehet nekünk is, hogy igen, tudhatjuk, hogy nekünk is van. Nem csupán védő angyalunk, hanem maga Jézus Krisztus jár közben, értünk az Atya színe előtt. Zajlik tehát a harc a földön, az Isten gyermekei vívhatják a hit harcát az imádságban, és tehetjük ezt, hogy közben felvesszük a lélek fegyverzetét, és nem a magunk eszközeivel harcolunk, és közben a mennyben is zajlik a harc, hogy meglegyen az Isten akarata. Nem kérdés az, hogy Ki a győztes, ki fog fölébe kerekedni az ellenségnek, aki legyőzte az ős ellenséget ott a Golgotai kereszten, és aki győzött feltámadásával a halál felett, aki majd parancsolt Círusznak is, hogy engedje el a zsidó népet. És az Isten igéjéből azt is tudhatjuk, hogy eljön majd az a nap is, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni mennyei seregével, és kihirdeti a végső győzelmet, és majd egyszer az ős ellenséget minden démoni seregével együtt a kénköves tüzes tóba veti, és akkor lesz vége a harcnak, a földön is, és a mennyben is. Dániel itt megkapja a kijelentést, úgy írta itt ez a fejezet, hogy ami fel van jegyezve az igazság könyvében, ezek szerint a mennyben van egy ilyen könyv is, amiben ott van minden följegyezve előre, mindegyikünknek a sorsa, meg a népeknek is a sorsa. És arról, hogy mi van pontosan följegyezve, azért nem akarok itt most szólni, mert arról majd a következő fejezet fog szólni, tehát érdemes odafigyelni majd a következő vasárnapi igehirdetésre is, hogy megtudjuk, hogy milyen hírrel érkezett ez a követ Dánielhez. Mi most itt a 10. fejezetnél maradjunk, ennél az üzenetnél, és kívánom, hogy az Isten szent lelke vésse ezt be szívünk hústábláira, hogy felbuzduljunk az imádságra, az imaharcra, tudván azt, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, és az Isten szava, az Isten jelenléte erősítsen meg bennünket, és az a tény, hogy Jézus Krisztus maga közben jár a mi érdekünkben, és harcol értünk. És hála neki érte, hogy így van. Amen. Isten igére válaszként a 228. dicséretünk 4. versét énekeljük. Így kezdődik a 4. vers, jó tudnom azt, hogy közben járom. Dicsérünk és magasztalunk, mennyei atyánk, a te végtelen nagy szeretetedért, amivel kigondoltad a mi életünket, és kigondoltad a mi üdvösségünket is szent fiadban, Jézus Krisztusban. Áldunk az ő tökéletes, szent, tiszta életéért, és áldunk azért, amit ő most tesz, hogy szüntelenül közben jár értünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy ami történik, az nem véletlenül történik, és nem azért, mert a gonosz játszhat velünk, hanem minden a te akaratodból van. Bocsásd meg, hogy sokszor ezt nekünk olyan nehéz elfogadni, amikor csapások, nehezek vannak rajtunk, amikor nem úgy történik valami, amit mi akarunk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk mi ráhangolódni a te akaratodra. Elengedni a magunk igazát, a magunk okosságát, a magunk látásait, vágyait, és bízni abban, hogy te mindent jobban tudsz, hogy a te gondolataid sokkal magasabbak a miénknél. Köszönjük azt, Urunk, hogy kéréseinkkel is jöhetünk eléd. Különösen is kérünk, Urunk, most betegeinkért, hogy légy a gyógyítójuk. Könyörülj, Urunk, és te fékezd meg a vírust, őrizd meg bennünket, adj kitartás nekünk a hitben, hogy reménységünket ne veszítsük el. Urunk, imádkozunk egyházunkért, imádkozunk az újonnan megválasztott püspökért, főgondnokért is, hogy áldásod legyen az ő munkájukon, hiszen te jobban tudod, hogy miért ők lettek a választottak erre a tisztségre, és könyörülj, Urunk, a mi gyülekezetünk jövőjén is, hogy az élet munkálódjon mindezek által és mindezek mellett is, amik itt történnek velünk. Urunk Istenünk, Köszönjük, hogy egyéni életünkre is neked van gondod, jobban, mint ahogy mi azt elgondolnánk. És kérünk, hogy te indíts bennünket mindig a könyörgésre, imádságra, és engedd, hogy a közös lehetőségeket is jól tudjuk használni. Urunk Istenünk, áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg arcát rajtad az Úr, és legyen kegyelmes hozzád. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.